Mózes hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 340. dicséretünket keressük ki az énekeskönyvünkből, és a 340-es dicséretünknek az első három versét így leülve énekeljük. 340-es énekünk első három versét énekeljük, tehát te drága Jézus, mi történt a véled? Bánati Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, az emberi észnek, de még az emberi szívnek is, hogy felfoghatatlan, szeretetednek az a határtalan volta, hogy te mindenedet értünk, odaáldoztad, hogy a mi életünk szeretetedből, kegyelmedből részesüljen. Urunk, a mi szívünk még azt sem tudja igazából felfogni, mekkora az a veszedelem, amit bűneink jelentenek ránk nézve. Hiszen olyan gyarló vak a mi szívünk, elsötétedett a bűnesetkor a mi lelki látásunk, nem látjuk még elveszett voltunkat sem, ha meg nem mutatod, ha te igéd azt nem letlezi előttünk. De köszönjük, Urunk, hogy találkozhatunk veled. Utánunk jöttél Jézusban. Utánunk jössz ma is minden igehirdetésben. Odahaza a csendes órában, amikor a Bibliánkat olvassuk, te szólítasz meg. Te kopogtat szívünk ajtaján, te jössz utánunk mindenkor, hogy megérints és megszólíts, hogy megments bennünket elveszettségünkből, megments a magad számára. Köszönjük Jézus Krisztust, akit küldtél értünk. Köszönjük, Urunk, a váltságot, hatalmas árat fizettél értünk, hogy mi a tiéd legyünk ingyen kegyelemből. Köszönjük, hogy nekünk ez ingyen van. Köszönjük, hogy ennek hatalmas árát te fizetted meg. Hadd győzön le minket szereteted, és ha tudjunk újongani a váltságban, Jézus győzelmében. Hadd tudjuk megragadni hitben az Úr Jézus engesztelő áldozatát. Taníts bennünket ma is, Ezeken a bűnbánati Isten tiszteleteken, esténkről estére, szólíts meg minket, hogy megértsük, mit akarsz velünk. Indíts bűnbánatra, bűnlátásra, és ajándékozz a hit ajándékát, hogy a szabadulás útját hitben megragadjuk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké való szeretetedért, azért, hogy itt vagy közöttünk, igéddel, lelkeddel. Amen. Az élő Istennek az igéjét, ahogy mondtam tegnap, hogy ma mivel folytatjuk, olvasom előttetek Mózes második könyvéből a 11. fejezetnek az első versét, majd a 4-től a 7-es versig olvasom, aztán a 2. Mózes 12. fejezetéből a 3-tól a 13-as versig. Mondom az ige helyet még egyszer, tehát 2. Mózes 11-es fejezet, első vers, majd a 4-től a 7-ig olvasom, és a 12. fejezet, ugyancsak a 2. Mózesből, a 3. verstől a 13-as versig olvasom. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, s akkor majd elbocsát benneteket innen. Mindenestül elbocsát, sőt, kikerget benneteket innen. Akkor ezt mondta Mózes, így szól az Úr, éjféltájban átvonulok Egyiptomon, és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttje csak úgy, mint a kézi malmot hajtó szolgáló elsőszülöttje, meg az állatok minden elsőszülöttje is. Nagy jajveszékelés lesz egész Egyiptomban, amilyen nem volt és nem is lesz többé. De Izrael fiaira a kutya sem ölti ki nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a háznépe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, kenjék a két ajtófélfára és a szemöldök fára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, sem vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg, legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az, ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csatás, amikor megverem Egyiptom földjét. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, tegnap azt tanultuk a bűnbánati Isten tiszteleten, hogy a keresztnek két hatalmas jelentősége van. Egy, nem tudnánk, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt. Kettő, nem tudnánk, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Ott a kereszten, nagy pénteken, a Golgotán Isten megítélte a bűnt. Megítélte és kimondta minden emberi bűn felett az ítéletet, és ez az ítélet halál volt. De ott a kereszten, ott a Golgotán Jézusban, Isten kimondta a mi életünkre, a megváltóban az igent is. Kimondta az igent mindazokra az életekre, akik a megváltó vérének érdemében hinni fognak és hisznek. A kereszt megmutatta Isten bűn ellen való haragját, hogy Isten gyűlöli a bűnt. De a kereszt megmutatta Isten határtalan szeretetét is. Azt a szeretetet, amellyel Isten a bűnös ember felé van. végtelen szeretettel remeg érte, hogy megmentse, ezért ő szolgált nekünk, értünk a bűneink miatt. Ő közeledett hozzánk, ő jött utánunk, ő volt az, aki áldozatot hozott, hogy mi el ne vesszünk a kárhozatban. Tanultuk tehát, hogy két dologra van szükség, ha bűnbánatot tartunk, készülődve a vasárnapi úrvacsora vételre. Meg kell ismernünk egyszerre két dolgot. Isten bűngyűlölő mértékét, és meg kell szívlelnünk a menekülés útját. Isten erre a kettőre együtt tanít bennünket. Különös dolog az, amikor Isten tiszteleten ez a kettősség hatással van ránk, egyik oldalon megszomorodunk bűneink miatt, másik oldalról pedig az embernek a lelke elkezd újongani, hogy engemet, bűnös embert Isten megmentett, elkészítette a szabadulás útját, hogy el ne vesszek a bűneim miatt. Hát ma a Páska báránynak a történetét ígértem nektek még a tegnap estén, és a mai címünk így hangzik, hogy a szabadulás útja az egyiptomi szabaduláskor. A menekülés útja az egyiptomi szabaduláskor. Istennek a cselekedeteinél mindennek hatalmas jelentősége van. Akkor is, amikor Isten a harag eszközeivel bánik, az ítélet eszközeit alkalmazza, és annak is nagyon nagy jelentősége van, amikor Isten a kegyelem, az irgalom eszközeihez nyúl. Ennél a történetnél mind a kettőt egymás mellett látjuk. Nézzétek az egyiptomiakat. Tegnap azt is tanultuk, hogy Isten három dolgot cselekszik mindig. Bejelenti az ítéletet, vár, ez a kegyelmi idő, hát ha valaki az ítélet bejelentésére megváltoztatja útjait, aztán bekövetkezik az ígéret. Isten tartja a szavát. Nézzétek itt az egyiptomiakat. Isten ítéletet tart az ő bűneik, hamis isteneik felett, és ugyanígy cselekedett. Kijelentette nekik, hogy azok az utak, amelyen ők járnak, az ő szemei előtt utálatosak. Azok a bűnök, amelyekben élnek, nem kedvesek előttük. Semmilyen bűn. És azok a hamis istenek, amelyekben ők reménykedtek, azok nem istenek. Nem menthetik meg az ő életüket. Amikor készültem, elgondolkoztam azon, hogy mennyi is az a kegyelmi idő, amit Egyiptom kapott. Első gondolkodásra azt gondolnánk, hogy hát az a pár nap vagy pár hét, amíg a 10 csapás lejátszódott, de aztán belegondoltam, hogy nem csak az a rövidke idő adatot Egyiptomnak. Tudnélik, Izrael népe 430 évig volt Egyiptom földjén. 430 évig. Kezdve ugye Józseffel, akit eladtak a testvérek rabszolgának, aztán ugye felemelte Isten őt a börtönből, ahova ártatlanul juttatták, és ő lett a kormányzó, ő mentette meg az éhínségtől az egyiptomiakat, és látta el gabonával az akkori világot. Józsefnek a hite, Józsefnek a bölcsessége, amelyet Istentől kapott, egész Egyiptomban ismert volt. Oda fordulhattak volna már az egyiptomiak József idején az élő Istenhez. Aztán magához veszi ugye az egész családját, először csak a testvérek jönnek ugye gabonáért, aztán amikor következő alkalommal jönnek, megismerteti magát velük. Elküldi a szekereket az ő öreg édesapjáért, Jákobért, és egész rokonságát, 70 főt oda vesz magához Egyiptomba, Gósen földjére. Ott szaporodnak el a zsidók, és az alatt a 430 év alatt egy olyan 2,5-3 milliós népre satszolják a tudósok. Onnan van ez a becsült szám, hogy Mózes megszámoltatja a kardforgatásra alkalmas, besorozandó fiatal embereket az egyiptomi szabaduláskor, és ugye ez 20 évestől sorozták a zsidók a férfiakat, tehát a 20 évestől fölfelé, és aki még nem volt eléggé idős, azoknak a férfiaknak a száma 600 ezer volt. Tehát amíg a gyerekeket, időseket, asszonyokat hozzá számoljuk, tehát mindenképpen legalább a 4-5-szörösét kell venni, ez a minimum, hogy az egész nép létszámát nézzük. Ott él Izrael Egyiptom országában egy hatalmas nép, aki az ősatyák hitét vallja. Aki egyetlen egy Istent imád, nem szobrokban, nem bálványokban, egyetlen egy Istenhez imádkozik, hittel, nem úgy, mint az egyiptomiak. Ugye nagyon ismert mindegyikünk előtt az egyiptomi mitológia. Ízisz, Oziris, Anubis, Ré és a többi pogány Isten, akit ők kitaláltak, meg is formáztak szobrokban, mindenféle mitológiai történeteket gyártottak hozzájuk, ezek az istenek egymással veszekedtek, bántották egymást, féltékenykedtek, tele volt az egyiptomi mitológia istensége sok-sok babonával, varázslással, és gonoszak voltak ezek az istenek. Ő beléjük vetették a bizalmukat. Úgy belegondoltam, hogy 430 év kegyelmi idő az nagyon sok idő. Isten nagyon türelmes volt ahhoz a néphez. 430 évig lett volna elég idejük megtérni ahhoz az egyetlen élő Istenhez, akit megismerhettek Izrael népének az életéből. De ők ragaszkodtak Anubiszhoz, meg a többi kitalált bálványszoborhoz, aki őket meg nem hallgatta, meg nem segítette, aki őket bűnből meg nem mosta, nem szerette, nem szolgálta őket. Belegondoltam, ilyen döbbenetes, amikor az ember ott van a szemei előtt az igaz ösvény, és valami ostoba babonaságot választ az élő Isten helyett. A bálványt választja a szerető Isten helyett. Sok volt az a kegyelmi idő, ami nekik adatott. És amikor Isten megszólítja Mózest a csipkebokornál, akkor kijelenti, hogy Egyiptom kegyelmi idejének vége. Ítéletet tartok Egyiptom fölött. Ezt többször elmondja Isten Mózesnek. Ítéletet tartok, vége! Vártam rájuk! És nem tértek meg az ő bálványaikból. És ugye tudjuk, hogy a 10 csapás idején hogyan viselkedik ez a nép. Ott már nem csak hallanak Izrael Istenéről. Nem csak látják az izraelieket, akik az ő Istenükhöz imádkoznak, benne bíznak. Ott találkoznak Isten hatalmával. Találkoznak egy olyan hatalmas erővel, akit kellett volna villámgyorsan leborulva tisztelni, az életük útját villámgyorsan ahhoz igazítani, hogy van egy Isten, akit eddig nem tiszteltünk, nem szerettünk. És nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk. A fáraó mindig hivatja a varázslóit, hogy akkor na, próbáljátok leutánozni a csapásokat, és ha olvassátok a 10 csapást Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy a harmadik csapás után azt mondják a varázslók a fáraónak, hogy ez Isten olja. Nem tudjuk leutánozni. Ez Isten olja. Megmondják a fáraónak, hogy itt egy olyan hatalmas erővel, olyan hatalmas valakivel van dolgunk, aki sokkal hatalmasabb Egyiptom isteneinél. Minden olyannál, amit mi eddig ismertünk, vagy véltünk tudni. És a fáraó szíve kemény marad. Nem gondolkozik el, hogy jó úton járok? Nem kellene akkor nekem is tisztelni Mózes Istenét? Nem kérdezi meg magától, hogy mi lesz velem, hogyha az életemet számon kéri ez a hatalmas Isten, aki most ítélettel odalépett mellénk. Számadást kellett volna vonnia élete felett, és nem teszi. Kemény szívvel gyűjti a haragot saját élete fölé továbbra is. Isten néha harag eszközeit azért hordozza, hogy oda nyúlhasson a kegyelem eszközeihez. Van a Római Levél 9. fejezetében két nagyon különös vers, Róma 9, és ez a 22-es, 23-as versek. Az Isten pedig nem haragját akart el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Ha ezt a kérdést föltette volna a fáraó magának, egész más belátásra kellett volna jutnia. Ez az Isten, ez másmilyen Isten, mint a bálványaink. Ő nem gyarló, nem szeszélyes, nem gyűlölettel van tele. Ez egy ítélő, igaz Isten, aki tele van szeretettel, de aki a bűnt, a gonoszságot nem szereti. Az embert szereti, és azok kedvesek előtte, akik az ő útján járnak. Ha a fáraó feltette volna a kérdést, hogy vajon ezek a csapások, a harag eszközei nem azért vannak-e most rajtam, hogy meglássam az Isten hatalmát, az ő dicsőségét az ő haragjában, az ő hatalmán keresztül szívének bűngyűlölő voltát, igaz voltát, megismerjem szentségét és szeretetét, rájöhetett volna, hogy Isten szívesebben nyúl a kegyelem eszközeihez, mint a harag és az ítélet eszközeihez. Isten megítéli a bűnt. Megítélte nagy pénteken, amikor az Úr Jézus mindannyiunk bűnét magára vette, Isten kimondta mindannyiunk bűne felett az ítéletet, halál. Megítélte ezt akkor Mózes idejében, Egyiptom életében. Azok a gonosz életek, amelyeken jártatok, utatok, az mind-mind méltó a halálra. Istennel nem lehet játszani. A fáraó megpróbálta vesztére. És látjuk ebben a történetben, hogy Isten nem csak hordozza a harag eszközeit, hanem elkészítette a menekülés útját is azoknak, akik az ő szavában bíztak. Azt mondja a Mózesnek Isten, hogy minden család vegyen egy bárányt. Ez az Úr páskája. Vegyetek egy bárányt, és azt a hónap 14. napján vágjátok le este. Tűzön süssétek meg. De előtte a vérével kenjétek meg házaitok ajtófélfáit, szemöldök fáját. Ezen az éjszakán átvonulok Egyiptom fölött. De ha meglátom a vért, kihagylak benneteket a pusztításból. Nem ér benneteket csapás, ha meglátom a vért házaitokon. A menekülés útja az egyiptomi szabadulás idején a páska bárány vére volt, hogy a mi életünket, családunkat oda helyezhettük a páska bárány vérének oltalma alá. Minden zsidó ezt megcselekedte. Minden zsidó családnál levágták este a páska bárányt. Minden zsidó édesapa, a családfő. Bekente házainak ajtófélfáit, szemöldökfáit a páska bárány vérével. És ők azon az éjszakán nyugodtan aludtak. A köszöntő ígét a zsidókhoz írt levélből olvastam, a 11-28-as verse volt, hogy Mózes hitáltan rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Ez egy nagyon fontos mondat. Hitáltan rendelt el Mózes a páskát, és hitáltan cselekedték ezt Izrael fiai. Nem volt bennük kétség, hogy ez így van. A páska bárány vére oltalmat ad a csapásoktól, oltalmat ad az Isten haragjától és az ítéletétől. Ő náluk is volt bűn. A zsidó nép nem bűntelen nép. Sőt, még csak kevésbé sem bűnös, mint az egyiptomiak. De a zsidó nép hittel az Isten által rendelt menekülési útra rálépett hitben. Ha belegondoltok, nem kezdtek el pánikolni, hogy jaj, hát ez fog bennünket megmenteni, hát akkor inkább elmenekülünk, vesszük a sátorfánkat, és akkor valahova máshova megyünk. Nem. Nyugodtak maradtak, levágták a páskabárányt, és bekenték az ajtófélfát, szemöldökfát vérrel. És a hitnek ez a cselekedete. Az Isten szavába vetett ilyen bizalom, ez a hit, ez megmentette őket az ítélettől. Testvérek, ez ma is így van. Isten készít utat, a szabadulás útját, a menekülés útját, az életbe, a kegyelembe. És erre az útra nem cselekedetek által lehet rálépni, nem mindenféle egyházi szertartás által, nem a keresztelésnek a konfirmáció ment meg bennünket, hanem a szívünknek az a hite, amely az Isten szavának bizalmat szavaz. Az a hit, amely lélekben rálép arra az ösvényre, amelyet Isten szabadulás útjaként rendelt a hozzátérő bűnösöknek. Hadd mondjam el nektek, hogy a zsidók nem azért menekültek meg a 10. csapás alól, mert ők zsidók voltak, és őnekik privilégiumuk volt az ősatyák révén. Nem, hanem mert életüket a páskabárány vérének oltalma alá helyezték. És elmondom nektek, hogy az egyiptomiak nem azért vették ugye a csapást, kaptak ebből a csapásból, és minden elsőszülött meghalt náluk. Mert ők egyiptomiak voltak, és ők nem voltak zsidók. Nem. Ők azért részesültek ebből a csapásból, mert nem helyezték életüket a páskabárány vérének oltalma alá. És még tovább megyek. Ha lett volna akár csak egy zsidó család is, ahol az édesapa azt mondja, hogy ó, hát én ezt nem hiszem, úgyhogy nem vágjuk le a páskabárányt, nem kenjük be vérével az ajtófélfát. Ha lett volna egy is, onnan elragadtatott volna azon az éjszakán az elsőszülött. Nem lett volna a vér, amerre Isten nézett volna, és nem menekült volna meg az elsőszülött a csapástól. Nagyon fontos ezt látni, testvérek, hogy Isten rendel menekülési utat a bűnös ember számára. És itt nincs arról szó, hogy ki zsidó, ki nem zsidó. Nem hivatkozhattak a zsidók se az ősatyákra, akik mennyire kedveltek az Isten szemében. Ábrahám, Izsák, Jákob, József és a többiek. Mi sem hivatkozhatunk hitvalló elődeinkre. Nem hivatkozhatsz, csodálatos, ha volt hívő édesapád, édesanyád, a hitben jártak nagyszüleid, dédszüleid, hanem a menekülés útját, amelyet Isten rendelt, ma nekünk, azt kell megragadni hitben, lélekben. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus a mi húsvéti bárányunk, és ő megáldoztatott értünk. Az egyiptomi 10. csapásban a páska bárány története előképe a nagypénteknek, az Úr Jézus váltságának és vére érdemének. Ott akkor a zsidók 3500 évvel ezelőtt volt ez. Krisztus előtt 1500-ban. Ott akkor a zsidók a páska bárány vérének érdemében hittek, annak a vérnek oltalma alá helyezték magukat. A mi páska bárányunk, a mi húsvéti bárányunk Jézus Krisztus. Őről a mondta keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Jézus volt az áldozat, az Istentől rendelt áldozat, aki vérét adta, oltalmul adta, hogy az abban bízó hívő bűnösök Isten haragjából, ítéletéből, bűn ellen való haragjából soha ne részesüljenek. Isten mindannyiunk bűnét őre elvetette, Jézus Krisztusra, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És testvérek, itt is van kegyelmi idő. Rajtad, a te életeden is volt és van kegyelmi idő. De ez egyszer lejár. Egyiptomnak 430 esztendő volt. Mi egy életet élünk. Nincsen lélekvándorlás. Egy élet adatott. Azt mondja a Biblia, hogy elrendel dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Egy ember öltő. Kinek az csak 30 év, vagy még kevesebb. De temettünk már sokszor 40-44 éves embereket. Van, akinek megadatik a 70-80 év, amit Noé történeténél mond Isten, hogy ne maradjon örökké a lelkem az emberben, ne legyen az élete ideje 70-80 esztendő. Ez azért adatik, hogy életünket a Bárány Jézus vérének oltalma alá helyezzük, hitben, lélekben. Ez életedben egy korszakalkotó esemény. Amikor az ember a lelkében elkezd hinni, a szívével megragadja, hogy az Isten értem küldte a fiát, odaáldozta értem senkiért az egyetlenjét, a legdrágábbját, Isten Jézusban a vérét adta én értem, hogy az ítélettől én védve legyek, ez a csoda, ez a nagypéntek csodája. Ez alá, a vér alá, mint Jézus Krisztus kiontatott vére alá, ezt jelképesen kell érteni hitben, ami életünket oda kell tenni. És Isten ma is bejelentette az ítéletet, hogy lesz utolsó ítélet, lesz számonkérés. Ebben a történetben is azt mondja a 2 Mózes 11-nek a 7. verse, hogy meglátjátok, hogy különbséget teszek Izrael és Egyiptom között. Ezt mondta Isten. Higgyétek el, hogy bár ma úgy néz ki, hogy a hiteteneknek jobban megy, mint a hívőknek. Aki mindent szerdén, görbén, hazugsággal csinál, etikát tanul, annak nagyon megy a szekere ma, de higgyétek el, hogy igaz az ige, Isten különbséget fog tenni a népek között és az istenterenek között. Eljön a nap, amikor megáll minden gyorsan futó szekér. Megdöbben minden olyan élet, amely nem az Istenbe veti reménységét. Eljön a nap, amelyen mindannyian számot adunk életünkről, útainkról, még a vesét zugaiban is érzett érzelmekről is. Mindenről. És akkor semmi nem véd meg a bűn ellen való haragtól, ítélettől, csak a Bárány Jézus vére. Ha te szíveddel abban hiszel, akkor nem mész ítéletre, hanem átmész a halálból az életre. Isten országába bebocsátást nyersz, hitáltal egyedül Jézus Krisztus Golgotán kifolyt vérének értemért. De ha a te életed hitben, hitáltal nincs, a Bárány Jézus vérének oltalma alá helyezve. Nekünk rettenetes lesz az a nap akkor. Akkor az örök ítélet és az örök kárhozat napja lesz az. Isten azonban jobbat gondolt rólunk. Üdvösséget. Hirdettetik az ige, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hirdettetik az ige minden templomban. Isten közzéteszi, hogy elkészítettem az utat, a menekülés útját, a szabadulás útját az örök életbe. Minden elveszett, minden bűnösnek készítettem utat Jézusban az üdvösségre. Csak rá kell lépni erre az útra hitben. Erre az útra csak hitáltal lehet rálépni. Nem jelentkezhetünk, hogy de én meg vagyok keresztelve. Meg, hogy én tőzsgyökeres református vagyok, vagy tőzsgyökeres evangélikus, vagy katolikus, vagy bármilyen, itt nem ez számít. Itt a Jézus vérében való hit számít. Semmi más. Vajon van-e ilyen hitünk? Van-e ilyen hitünk, amely a Bárány Jézus érdemét megragadta? Mondta már szíved imádsága Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy te szolgáltál az én bűneimért. Hogy Jézus vérében megtisztulhattam, megmosattathattam, hogy megmostál, hogy tiszta lehet a szívem, hogy bemehetek Jézusért az életre. A hívő szív megköszöni ezt imádságban. Innen kezdődik a hit. Nem csak némán hallgatni és némán nézni, hanem megköszönni hitben és újongani, hogy Isten nekem is utat készített Jézus által a mennybe. Olvastuk itt, hogyha meglátom a vért, kihagylak benneteket. Így mondta Isten a zsidóknak. Nem pusztít benneteket a csapás. És ez az utolsó napra is érvényes. Ha Isten meglátja a vért, kihagy benneteket az ítéletből. Azt, hogy meglátja a vért, úgy kell érteni, hogy ha rád néz, ő tudja és ismeri, hogy szíved hisz a Jézus Krisztus engesztelő áldozatában. Magadra nézve személyesen ezt elfogadtad, hiszed és vallod, vagy nem vetted komolyan. Az egyiptomiak inkább bíztak Anubisban meg. A sok babonaságban, rengeteg varázslás van az egyiptomi mitológiában. Okkultizmus, az ördög dolgai, ahol nem az Isten útját járják, hanem valami maga választotta reménységet, de az meg nem mentett. Csak az nem kap a csapásokból, akinek élete a bárány Jézus vérének oltalma alatt van. Van-e ilyen hitünk? Drága-e neked az a vér, amely nagypénteken értett húlt a keresztről? És megmos, megszentel, és Jézus számára elválaszt. Egy történettel fejezem be. Egyszer egy lelki pásztorhoz jött a barátja, és mondja a lelki pásztor így, rámutatva az esti alkalomra jövő emberek között egy idős házaspár, hogy nézd azt az idős házaspárt, képzeld el, ők a legjobb munkatársaim. Kérdezi a barátja, hogy az idős férfi olyan jól prédikál? Nem, nem tud prédikálni, még soha nem prédikált. Akkor az asszony az annyira áldott gyermekmunkás, ő vezeti a vasárnapiskát? Nem, nem gyerekmunkás. Még soha nem vezetett olyat. Hát akkor hogy ők a legjobb munkatársaid. Aztán a lelkész elmondta a barátjának, hogy ez a házas pár, mint egy 15 éve költözött a városba, és ez a házas pár nagyon szereti az Úr Jézust, hívő emberek, akiknek új életük van. Drága nekik a Jézus vérének érdeme. És elkezdtek tanakodni, hogy mit csináljunk ebbe a városba. Annyi ember van, aki úgy él, hogy fogalma nincs arról a vérről, amelyet Isten Jézusban őértük odaadott. Itt élnek, mosolyognak, járkálnak, fölkelnek, elmennek dolgozni, hazamennek, hit nélkül, Isten nélkül, és el fognak veszni, ha így maradnak. Aztán megbeszélgették, mondta a feleség a férjének, hogy te nem tudsz prédikálni. Nem, mondta a férj. Valamit csinálnunk kell. És azt találták ki, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat, mondja a példabeszédekben Salamon. A feleség azt mondja, hogy tudom, mit fogunk csinálni. Minden vasárnap délután sütök süteményt, sütök egy tortát, elővesszük a leggyönyörűbb teáskészletet, főzünk egy finom teát, és áthívjuk a szomszédokat. Megetetjük őket süteménnyel, megvannak innen a tortával, teával, és hogy 6 óra előtt, egy 4 órával álljál föl, és mondd nekem azt, hogy Mariskám, hát 3:45 van, mi indulunk a Biblia órára, hívjuk el a vendégeinket is. És éltek avval a kicsit pszichikai hatással, hogy ha már a meghívott vendégek ettek a finom tortából, süteményből, megitták a finom teájukat, akkor csak nem fognak nemet mondani nekik, és mondja a lelkész a barátjának, hogy képzeld el, hogy 15 év alatt annyi új embert hoztak a gyülekezetbe, ezek ketten, akik soha nem hallottak volna az evangéliumról. Ezért mondtam, hogy ők a legjobb munkatársaim. Ők elhozták a gyülekezetbe azokat az embereket, akik még nem hallottak a Bárány Jézus vérének üdvösséget hozó, ítélettől megmentő csodájáról, üzenetéről. Hozták az embereket. És ódesok ott maradt a gyülekezetben, meghallotta az örömhírt, hogy az ő életét szereti Isten, és megbocsátott neki Jézusban. A Bárány Jézus vére. Legyen ott rajtatok hit által, és ébredjen fel a ti szívetekben az a féltő szeretet azok iránt, akik ma sincsenek itt, de nem azért, mert nem tudtak eljönni, hanem mert eszükbe sem jutott. Hogy ma nagy péntek van, hogy Isten cselekedett értem valamit. Hívjátok el azokat, akiknek fogalmuk sincs Isten szeretetéről. Akik, ha így maradnak, megy tovább az életük az ítélet felé, ahonnan csak a Bárány Jézus vére mentheti meg őket is, ahogy bennünket. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Áldott legyen ezért Isten. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy minden időben, hogy drága volt neked, hogy a te igédet világossá tedd az emberek fiai előtt. 3500 évvel ezelőtt is világossá tetted Egyiptom országában ítéletedet a bűn felett, de kegyelmedet a hozzátérőknek. Megmutattad hatalmadat, hogy te gyűlölöd a bűnt, és nem tűröd el. Nem hagyod a bűnt ítélet nélkül, de megmutattad, hogy azoknak, akik igédben bíznak, elkészíted minden időben a menekülés útját. Akkor ott a zsidó nép a páska bárány vérének oltalma alá helyezhette magát, és nem kaptak az ítéletből, hanem átmehettek a kegyelembe, az életbe. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is készítettél menekülési utat. Az ítéletből, bűneinkből, istentelen útjainkból te hozzád készítettél utat Jézusban a mennybe, és mi hitben ráléphetünk erre az útra. Köszönjük neked, hogy a mi páska bárányunk Jézus Krisztus, az Isten fia, aki emberré lett, itt élt közöttünk, és azon a bizonyos nagypénteken nem csak egyszerűen elítélték, kivégezték, ő a te tervedből odaadta magát a bűn ellen való harag alá. Ő magára vette mindannyiunk ítéletét, hogy azt helyettünk szenvedje el, hogy aki ezt elhiszi, azoknak a bűnösöknek kegyelmet és örök életet adhass. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te szolgálatodat, Jézus Krisztust, akit engesztelő áldozatul adtál érettünk. Köszönjük, hogy te a bűngyűlölő Isten, ennyire szereted a bűnös embert. Áldott légy a hit útjáért, az evangéliumért, amely hirdetetik szerte a világon, ezen a napon talán különösen, de oly sokan nem is tudják, hogy milyen nap ez a péntek. Oly sokan még nem is hallottak talán szeretetedről, és a Krisztus vérének bűntörlő hatalmáról, ítélettől megmentő érteméről. Tégy minket bizonyságaiddá. Tégy minket élő tanúiddá. Hadd tudjunk, mint az az idős házaspár, te hozzád vonzani embereket. Hozni az ige hallgatásra másokat is, akik talán soha nem hallanának az igéről, ha mi nem hívnánk el őket ide. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy örök életet csodálatos mennyországot készítettél a hozzád menekülőknek, a téged szeretőknek. Vonj minket magadhoz, hogy ott lehessünk majd te nálad, örökkön örökké. Gyógyíts meg betegjeinket, és könyörülj a szenvedőkön, a szűkölködőkön, a nyomorultakon. Légy irgalmas mindazokhoz, akik mélységben vannak. Hallgass meg a hozzád kiáltók imádságát. Köszönjük, hogy drágák, fontosak vagyunk neked. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát mondja el őszintén az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 340. dicséret, 4., 5., 6. versei. 340. dicséret, 4., 5., 6. verseit énekeljük. Zárásként a 4. vers így kezdődik. S mi büntetés, mit a világ reád mért.
Élek és őt.